Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat a mikrofonnál, Szajrai Csaba, a napvendége pedig Kecskés András közgazdász egyetemi tanár, akivel a beszélgetős első részét annál témánál fejeztük be, hogy a nyugati gazdaságokban lám-lám ismét elszálltak az adósságok, hiszen a gazdasági teljesítmény alapján számolt adósságráták a legtöbb helyen már, mint ami a fejlett nyugati világot illeti, bőven 100% fölötti tartományban vannak. És hát tulajdonképpen ez egy érdekes momentum tekintettel arra, hogy a 2008-as 2009-es válság is valami hasonló témakör miatt robbant ki, tekintettel az adósság elszállásokra. Akkor visszakerültünk ebben a cirkulációba?
Rosszabb helyre kerültünk, mert a hosszú távú adósság ciklus szempontjából az a tapasztalat, hogy körülbelül 1971 óta ezek az adósságszámok nőnek, tehát ez egy ilyen ördögi kör, hogy először nagyon megugranak, ez ugye párhuzamosan zajlik a használhatatlan, meg a hát ugye angolul garbage, tehát ugye szemét, pénzügyi eszközöknek a számának a megnövekedésével a piacon. Ezeket a válságok kapcsán jelentkező törvénykezési hullámok és nagyobb odafigyelés kipurgálja, ilyenkor mindig van visszaesés, mert ugye meg kell szabadulnunk a veszteségektől, le kell írnunk a veszteségeket, ezért van az, hogy a válságok mindig gazdasági visszaesést produkálnak, csak az a probléma, hogy a purgálás után mindig magasabb fokozatszámra kapcsol a gazdaság, megint nő a tőkeáttét, egy újabb purgálás már egy ismét magasabb szinten rögzíti az adósságnak a mértékét, és így a hosszú távú adósság ciklus sok-sok kis rövid távú adósság ciklusból áll össze, de az adósság ezekben a ciklusokban összességében, tehát sok évtizedes táblatban csak nő, meg nő, meg nő, meg nő. És lehet, hogy már nem olyan sok kis ciklusunk van hátra a kapitalizmus jelenleg ismert modelljének az összeomlásáig, ugyanis ahhoz, hogy komolyan vegyük a fizetőeszközeinket, a nemzetgazdaság teljesítményéhez viszonyított értéküket, hogy komolyan tudjuk venni a fizetésünk értékét, hogy komolyan tudjuk venni a nemzeti bankok ígéreteit világszerte arra vonatkozóan, hogy hogyan védik meg az árfolyamot, vagy a gazdaság élénkítés és az árfolyam stabilitás között hogyan lavíroznak, ahhoz lehet, hogy egy ponton meg kell állni. Gond az ott van szerintem a szemlélettel, hogy míg volt bizalmunk a tudományban, mert a tudós társadalom is alapvetően rá tudott szolgálni erre a bizalomra, tehát nem kellett piacosítani magát a tudományt, vagy piac kompatibilissé tenni, hanem egyfajta nagyobb nimbusza volt, tisztelete volt a tudománynak. Addig én szerintem ez nem ment ennyire marketing vonalon, nem bemondásra ment, és nem a közvetlen szavazás szerzésre ment, hanem bizonyos iskoláknak a téziseihez tudtunk ragaszkodni. A Bibliából József óta tudjuk, ugye a fáraó álma, a hét kövér és a hét szűk esztendőről, hogy bizony a gazdaság az ciklikus. Ilyen szempontból mondhatjuk, hogy József volt az első anticiklikus gazdaságpolitikus, mert ugye ő mondta, hogy a kövér ciklusban készüljünk fel a sovány ciklusra. Ugye a modern kori megfelelője John Maynard Keynes, aki szintén ugye az anticiklikus gazdaságpolitikában gondolkodik. De ezt erősíti egyébként a Milton Friedman által alapított chicagói monetarista iskola is más eszközrendszerrel, és napjainkban, mintha eljutottunk volna oda, hogy inkább egy voluntarista, egy akaratelvű dolog jellemzi a gazdasági megközelítést, vagyis nem tudományos, hanem vágyvezérelt gondolkodás van, ami azt mondja, hogy a világgazdaság rendeltetése az, hogy csak nőjön, 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 és emögé semmilyen tudományos, semmilyen szakmai elvet nem kell odarakni, a veszteségeket nem kell purgálni, hanem minden rosszul működő rendszert megsegíteni, és ez a szemlélet szerintem társadalmi és gazdasági szinten egyaránt igaz, tehát a 21. század fölvett egy ilyen finomkodó, a globális politikában szavazatmaximalizáló, senkit meg nem bántó szemlélete. Ugye, tehát látjuk azt a szemléletet, hogy kisfiam, nem tudsz olvasni, de lehet szűrhajós, csak meg ne bántsalak. Hát ugyanez van a gazdaságpolitikában is, hogy lehetsz gazdag, és még gazdagabb, és hogy ezt ki fogja a végén megfizetni, azt nem rakjuk hozzá.
Na most kérlek szépen erről a témáról, szerintem még órákig tudnánk beszélni, azonban én azt ígértem a kedves hallgatóknak, hogy ejtünk néhány szót arról is, hogy mit lehet várni a 2024-es esztendőtől a gazdasági megközelítés. Apropóján, a te várakozásod mi?
Ez 2024-es esztendőtől én egy tisztuló képet várnék abban a tekintetben, hogy a világgazdaságnak az egyik legnagyobb alakító tényezője a geopolitika. Hogyan alakul? Szerintem ugyanúgy, ahogy magyar viszonylatban 2023, ahogy te is mondtad, fontos év volt, hogy leküzdjük az inflációt, leküzdjük a zárfolyam kockázatot. A világban a legfontosabb dolog, hogy legyen béke. Hát sajnos látjuk, hogy nem ebbe az irányba hat, de ennek 2024-25-26-ban, tehát ebben a három évben el kell dőlnie, hogy vannak-e olyan racionális és morális állapotban a világ nagyhatalmai, hogy a békét, mint morális célt mindenek fölé tudják helyezni. Ha nem morális, akkor gyakorlati célként, mert a háborúknak viszont sosem megjósolható a végkimenetele. És szerintem, ha lesz béke, és lesz egy új egyensúly a geopolitikában, akkor meg lehet kezdeni ezeket az előbb említett problémákat felszámolni. Ha viszont nem lesz béke, akkor attól tartok, hogy semmilyen esély nincs, akkor a háborús eszkalációk fogják meghatározni 2024-et, 25-öt, de még 26-ot is. De hát itt meg is szakítanám a gondolatfonalamat, hiszen abban én bele sem merek, és bele sem akarok most gondolni, hogy akkor mi lesz, hiszen...
Hát tőlünk keletre és délre is sajnos háború zajlik.
Hát igen, csak itt van egy nagy különbség, azt Einstein mondja, most a műveletlenségemről teszek tanúbizonyságot, hogy a harmadik világháborút azt még atomrakétákkal vívják meg, de a negyediket azt már botokkal és kövekkel? Ugye az ősember...
A közismert idézet, igen.
Igen, az ősember sorba visszasüllyedt emberiség. Hát ezt kéne elkerülni. Én azt látom, hogy nagyon sokszor egyébként a közgazdász fölvesz egy ilyen álnaív, absztrakt szemüveget, és elbújik a GDP arányos növekedésnek, meg egyéb mutatóknak a táblázata mögé, és nem vesz a természetföldrajzi és a geopolitikai adottságokról tudomást. Tehát például, amikor mondjuk azon szörnyűködünk, hogy Romániában van gazdasági fejlődés, akkor elfelejtjük sokszor hozzátenni, hogy mondjuk Magyarországgal összehasonlítva Románia egy kiváló adottságú természetföldrajzi és területnagyságú ország, több benne eleve a potenciális növekedési lehetőség, nyersanyagai vannak, tengerpartja van.
Igen, csak az átlagos landó számára sokkoló, akkor amikor egyébként egy nagyon szegény ország behoz relatíve GDP arányosan fejlődés szempontjából.
De én ezt mindig hozzá szoktam tenni, és meglep, hogy egyébként ezzel többnyire egyedül vagyok, hogy rá se nézünk ilyenkor a térképre. Ugye ez olyan, mint a régi vicc a Móriczkáról, meg a harmadik birodalomról, hogy a Hitler bácsinak nincs térképe. Ugye, amikor látják a térképen, hogy mekkora az USA, mekkora a Szovjetunió, mekkora az angol gyarmatbirodalom, és ehhez képest mekkora Németország. És akkor a kisgyerek a naivitásával visszakérdez. Hát ez sokszor nem jut eszünkbe akkor, amikor tűnődünk a kínai gazdasági csodán, ami kontinens méretű ország, és a teljes Mengelejev-féle periódusos rendszer ott van. Tehát én azt gondolom a világgazdaságról, hogy egyrészt a háborúk, másrészt a technológiai verseny. Azért ezt is oda kell venni. Ugye Kína jelentős eredményeket mutat fel a nanotechnológia és a chipgyártás vonatkozásában. Most azt lehet mondani, hogy az új eredmények szerint Tajvan, Dél-Korea és a német-holland gyártási technológia együtt tudja a chipgyártás technológiáját globálisan vezetni. Ha Kína ezt behozza, lényegében egy kétpólusú technológiai világrend alakul ki, és az is nagyon fontos, hogy óriási tévedésben éltek a nyugati közgazdászok, mert mindig az egy főre jutó GDP-t tekintették a fejlettség mutatójának, holott Mao Tse-tung óta Kína nem így működik. Kína véráldozatot hoz a kollektív gazdasági fejlődésért. Ez Mao idejében még maga a borzalom volt. Ott lényegében 70-80 millió ember életébe került, de ha a fene-fené teszik is, Kínát Mao iparosította. Ugye nem szabad elfelejteni, hogy egy csúnya hadurak által uralt feudális agrárországból emelte Kínát ez a borzalmas és sötét maói éra ipari nagyhatalommá. De hát ugye a Deng Xiaoping féle érában is történt a termelő és a külpiacokra termelő Kína irányába előrelépés. Xi Jinping pedig megvalósította a belső piaci elven is növekedni képes Kínát, de nem az volt a célja, hogy itt az egyfőre jutó GDP meg a dőzsölés a maximumot hozza, hanem hogy maga a birodalom legyen a legversenyképesebb. Úgyhogy ez nyugati szemmel szinte érthetetlen, és én azt gondolom, hogy ez viszont egy nagyon érdekes politikai tendenciát indított el nyugaton, hogy egyre többen kételkednek abban, hogy a neoliberális alapokon szervezett társadalom egyáltalán tud-e ezekhez az autokráciákhoz képest versenyképes lenni, vagy pedig a demokráciának, a köztársaság felfogásnak és egyáltalán a gazdasági irányításnak egy átgondoltabb rendszerére van-e szükség. Ugye egyébként látjuk, hogy ezeket a nagy gazdasági csodákat a Távol-Keleten nem igazán demokratikus országok érték el, ugyanakkor kapitalisták. Én egyébként nem tartom ezeket az országokat annyira jó helyeknek, tehát ellentétben azzal, amit sokan gondolnak, a szabadságnak óriási értéke van.
Inkább Svájc, mint Szingapur.
Persze, óriási értéke van, és én, aki különösen szeretem a szabadságot és a levegős, jó környezetet, én nem vagyok elájulva egy kínai modellnek az élhetőségétől, de ettől még látom magam körül, hogy egyre szalonképesebbé válnak azok a nézetek, amik ezeknek a modelleknek a másolását irányozzák elő nyugaton. Amerikában is megjelennek ezek a hangok. Hát ez 30 éve még elképzelhetetlen volt. Na az egészből csak tehát azt akarom kihozni, hogy a következő években, most ez nem biztos, hogy 24-ben, de a következő években, évtizedben megmérettetik a két civilizációs modell közötti verseny eredménye. Tehát elképzelhető, hogy azt fogjuk mondani, hogy először a világtörténelemben, az utóbbi mondjuk 2000 évben a nyugat szenved ilyen szempontból vereséget. Aki ezt novumként éli meg, azt azért emlékeztetném, hogy az általunk ismert történelem 6000 év, és ebből 4000-et a kelet uralt, tehát mi, a nyugat, az utolsó 2000-et uraltuk le ebből. De hogyha ismét fordul a kocka, és a kínai modell érvényesül, akkor biztos vagyok benne, hogy ez át fogja rajzolni az amerikai típusú és a liberális gazdaságok szerkezetének a teljes struktúráját, és ebben az a fenyegető, hogy én azt látom, hogy ezek identitásvesztett gazdaságok. Tehát például a Davoszi Világgazdasági Fórumon évről évre olyan blödségek hangzanak el, amik én azt gondolom 10-15 éve nem lettek volna szalonképes gondolatok. Tehát például, amit erről a Great Resetről mondott mondjuk Klaus Schwab, az általunk ismert alkotmányos, morális és keresztény, tehát bibliai értékekkel teljesen szembe megy, hiszen gyakorlatilag egy új marxizmust javasol a világgazdaság megmentésére. Szerintem ezek a keleti gazdaságok ebben az értelemben nem ennyire identitásvesztettek, viszont a fiatalabb generációnál még egy dolog hozzájön ehhez, és nem lehet figyelmen kívül hagyni, és nem is szabad, hogy mi most csak a gazdasági tényezőkről beszéltünk, pénzügyi, illetve más gazdasági vonatkozások, de nem veszük hozzá az ökoszisztéma lerombolását közben. Tehát a föld alá temetett szemét, a repülőgép forgalom által okozott szennyezés, a tengereknek a szennyezése, és egyre több mértékadó hang mutat rá arra, hogy miközben mi ezekben a műsorokban itt a gazdasági számokkal próbálunk mahinálni, addig lehet, hogy észre se vesszük, hogy a bolygót, azt szépen, de konzekvensen tönkretesszük magunk körül.
Van még hát a pár percünk, ha megengeded, akkor visszatérünk a hazai tarajos vizekre. Hogy látod, egy átlagos halandónak a 2024-es esztendő mennyivel lesz másabb, mint 2023 volt?
Hát én azt gondolom, hogy könnyebb nem lesz, mert ugye az infláció visszaesése sem azt jelenti, hogy az árak mérséklődnének. hanem
tehát
inkább
a magas árszintre kell berendezkednünk.
Igen, magas árszintre érdemileg, de egyébként nekem vannak pozitív tapasztalataim, tehát azt látom, hogy bizonyos termékek vonatkozásában még ár esésre is kerül sor. Ezt főleg az élelmiszer fronton tapasztaljuk a fogyasztói kosárban.
A trapista sajt, hogy mondjuk már valami jót is.
Hát a trapista sajtból talán könnyebben jut, viszont van nagy veszély a benzinár, meg az energiaárak továbbra is.
Pont
hát,
ugye a háború okozta a
háború
sok
okozta sok helyzet miatt irgalmatlanul ki vagyunk téve a nemzetközi áraknak is, de ha még annak nem is lennénk kitéve, ugye beépül mindenhova, tehát az energiaár az beépül a termelési és a redistribúciós folyamatokba, ergo ha drágább a benzin, akkor drágább a kenyér, a sajt, az újság, akármi. Másik részről viszont, hogy könnyebb lesz ez az év, azt gondolom, hogy pszichológiailag van rá esélyünk, hogy könnyebb legyen, mert a nagy sokkok úgy politikai, mint gazdasági értelemben talán a hátunk mögé kerültek. Olyan értelemben, hogy szerintem nagyon sok veszélyforrás, ha elhárulóban van, és ennek a pozitív hozadéka 2024-re beérik. Tehát például tényleg sikerülne mondjuk úgy 4% közelébe szorítani az inflációt. Nagyjából egészéből megállt, vagy talán még vissza is fordult kicsit az ingatlan és lakáspiac, akkor én egy ilyen 5-6 éves levegővételnyi stabilitási állapotot prognosztizálnék akkor és csak akkor, hogyha ezt a külső és geopolitikai körülmények teljesen nem írják fölül. Ez az a probléma, hogyha ilyen diagnózisokat kérünk, és orvosok lennénk, akkor mondhatnánk a betegnek, hogy ne dohányozzon, ne egyen sok szénhidrátot, stb. De ha a magyar gazdaság állapotáról kérdezünk, akkor viszont be kell ismernünk, hogy teljes egészében ki vagyunk téve ezeknek a külső dolgoknak. Tehát mi élhetünk gazdaságpolitikai szempontból egészségesen, hogyha egyébként a háború, az energiaárak, stb. Tovább taszajtanak le minket. És még egy nagyon fontos gondolatot tartanék a magyar prognózis szempontjából irányadónak. A magyar gazdaságpolitika, mintha kicsit többkezessé vált volna az utóbbi két évben. Akár ki is fogja a végső szót kimondani, ezt most nem tippelem meg, de el kell kerülnünk azt, hogy a nagy nehezen lebírt inflációs hatásokat bizonyos hamis gazdaságélénkítési szirénhangok mentén újra előidézzük. Tehát ez egy nagyon friss seb. Ezt most felnyitni újabb élénkítési csatornákkal szerintem hiba lenne, és éppen ezért tudom, hogy ezzel eretnekséget mondok, még a recesszió is jobb lenne, az árbér spirál kialakításánál. Szerintem kormányzati szempontból egy józanság tapasztalhatóbb, mert bár a növekedés újraindulását kommunikálja, én azért azt gondolom, hogy még a gazdasági kormányzat is kiegyezne egy nulla körüli számmal, és én azt gondolom, hogy amíg ez az igény megvan, addig nagy baj nincs. Hogyha viszont újra elkezdenénk mondjuk a 2010-es éveknek a növekedési mutatóiban gondolkodni, amik ugye konzekvensen 5% körüli vagy azt meghaladó növekedési mutatók voltak, azzal meg tudnánk idézni a 2022-23-as infláció szellemét ebből a képzeletbeli palackból.
Köszönöm szépen a beszélgetést. A napvendége tehát Kecskés András közgazdász, egyetemi tanár volt, a mikrofonnál pedig Szajdai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.